Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntöm a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A betleni Betlen család ágainak több kastélya volt Erdély területén. Betlenben a familiának több ága, egyszerre négy kastéllyal is rendelkezett. Árokalja keleties tornyaival, Betlen Szent Miklós itáliai hangulatával, Kisbún és Nagyteremi mára eltűnt kastélyai mind-mind a betlenek kiterjedt nemzetségének kultúra szeretetéről tanúskodnak. Ma déli témánk a betleni betlenek épített öröksége Erdélyben.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk ezen a szombaton is dr. Kálmán Attila történész, akit nagy tisztelettel köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az erdélyi mesélő kastélyok mikrofonjai előtt. Tanár úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma is eljött a stúdiónkba.
Üdvözlök mindenkit, tisztelt szerkesztő úr, hölgyeim és uraim! A mai műsorban a Betlen család kastélyait járjuk körbe. Család ősi, névadó birtoka több kastéllyal is büszkélkedhet, de ezen kívül beszélni fogunk az építészetileg nagyon különleges árokaljai kastélyról, a bonyhai kastélyokról, de nem csak a létező, de a mára-már eltűnt épületeknek a történetét is bemutatjuk.
Történész úr, Betlen, az ősi fészek, ahol négy kastély is emlékeztet a családra. Folytatásképpen mutassuk be ezeket az épületeket is a hallgatóinknak.
A középkorban az apafi és Betlen családok közösen birtokolták a települést. Azt is tudjuk, hogy 1438-ban Betlen János fiai Gergely, Miklós és Antal engedélyt kaptak, hogy egy várat építsenek. Maga az épület említése azonban csak 1543-ból való, tehát azt jelenti, hogy azelőtt természetesen már állt itt valamiféle nemesi lak, éppen vár. Egyes történészek úgy tartják, hogy ez a vár lehet, hogy csak a 16. században épült, és Betlen Farkas nevéhez köthető, létezett egy Szent Farkas tiszteletére felszentelt kápolna is a várban. A betlenek után a Patócsi család kezébe került. A patócsiak belekeveredtek a Bekes Gáspár féle összeesküvésbe, és hát a szentpáli veresség után a birtokaikat elkobozták. Így került Betlen vára Bátori Kristóf kezébe. Bátori Kristóf, aki a fejedelem Bátori István testvére volt. 1616 és 1659 között a Haller család birtokolta, majd ezután Béldi Pálhoz került zálogba. Itt zajlott le az az esemény, amely a fejedelemkori Erdély talán egyik legvitatottabb eseménye, Bánffy Dénes lefejezéséről van szó 1674-ben. Béldi Pál, aki ennek a birtoknak a birtokosa volt, aki zálogba vette, hát ő sem kerülhette el a sorsát. Ő 1678-ban veszítette el a birtokot, amelyet a fejedelem három betlen fivérnek, Eleknek, Gergelynek és Farkasnak adományozott. Ez a Betlen Gergely 1691 után az ország főgenerálisa volt, 1697-ben grófi rangot szerzett. Farkasról pedig tudni kell, hogy ő a kancellár történetíró, akiről részletesebben beszéltünk az elmúlt műsorban. A bethleni várban 1698-al kezdődően császári katonaság tartózkodik, ezért később többször került a Kuruc-Labanc harcok keresztüzébe, majd pedig 1711 után elrendelték a lerombolását, kövei a későbbi bethlenek épületeibe kerültek. A vár feltételezett helyén, vagy annak közelében épült 1768-ban egy kastély, gróf Bethlen Lajos megrendelésére. Ő volt az, aki a család érdekeit képviselte Bécsben az apafi birtokok kapcsán, erre még a későbbiekben visszatérünk. B. Nagy Margit szerint a kastélyon szamosújvári mesterek dolgoztak, sőt az 1790-es években a kolozsvári Leder József nevével is találkozunk, aki a kastély átépítésén dolgozott. Neki feltételezik a beárat feletti oszlopos erkély és a keletre néző terasz építését. A kastély talán legismertebb tulajdonos azonban Bethlen András volt, aki 1847-ben született Kolozsváron, a tanulmányait Budapesten kezdte, majd pedig Brüsszelben és Lipcsében folytatta, itt jogtudományt és közgazdaságtant tanult. 1873-tól 1882-ig volt országgyűlési képviselő, és itt pedig a bethleni kerületet képviselte. 1882-ben kinevezték Brassó vármegye főispánjának, és később megkapta a Szeben vármegye főispáni funkcióját is. A korabeli írók a következőképpen jellemezték főispáni tevékenységét. Működése itt nagy jelentőségű volt, mert megértő, tapintatos modorával és igazság szeretetével a román és szász állampolgárokat magához kötni és meggyőzni tudta arról, hogy az állam nem tesz különbséget polgárai között sem faji, sem felekezeti tekintetben, s mindenkinek az igazság és méltányosság egyenlő mértékével mér. 1890-ben gróf Szapáry Gyula kormányában elfogadta a fölművelésügyi tárcát, és ugyanebben az évben a Szászhermányi kerület országgyűlési képviselő is lett. 1892-vel kezdődően az új Vekerle Sándor által vezetett kormányban is megtartotta tárcáját, és végül is 1894-ig volt fölművelésügyi miniszter. Minisztersége idején olyan törvények születtek, mint például a Tisza egységes szabályozása, a borhamisítás ellen való intézkedések, telepítési kérdés, mezőrendőri törvény, az ő nevéhez fűződnek a megyei gazdasági bizottságok létesítése, az állattenyésztés, a gyümölcstermelés fellendítése, növénykísérleti intézet megszervezése. A tervei közé tartozott egy mezőgazdasági tudományegyetem létesítés. Miután 1894-ben visszavonult a minisztériumi teendőktől, ezután inkább erdélyi problémákkal foglalkozott. Az erdélyi lapok azt írták, hogy általában ezer és ezer azoknak az apró, mindennapi kérdéseknek a száma, melyek sikerét az ő kezdeményezésének irányításának köszönhetjük. Bethlen András 1898-ban hunyt el, Bethlenben temették el. 1880-ban vette feleségül Mocsonyi Líviát, aki Alexandru Mocsonyi leánya volt, ugye Mocsonyi makedon-román származású földbirtokos, de még a magyar lapok is a szabadság harcosaként tartották számon. Bánságban és Magyarországban gondolkodott, a románság segítése mellett hangoztatta a nemzetiségek közötti egyenlőséget. Ebből a házasságból, tehát Mocsonyi Lívia és Bethlen András házasságából két leány született, illetve egy gyerekkorban elhunyt fiú és a két leány, Ilona és Margit. Margit 1901-ben gróf Bethlen István felesége lett, és 1916-tal kezdődően írt különböző elbeszéléseket, színpadi műveket. Az államosítás után a kastélyban iskola működött, és működik napjainkban is, egy mezőgazdasági technikumról van szó. A 20. század elején Vas Ilona, Zimmers Edmundné visszaemlékezéseiben a következőképpen írt a bethleni Bethlen András féle kastélyról. A szép, tágas Bethlen kastély az akkori időköz viszonyítva modernül és kényelmesen volt berendezve. Több fürdőszobája is volt, hideg és meleg folyóvízzel. Elektromos árammal világítottak. A tágas szobákat tisztán és jó karban tartották, bennük ízléses és kényelmes bútorok álltak. Nagyvonalúan megtervezett park vette körül a kastélyt, a széles, ápolt pázsitott gyönyörű fák szegélyezték, melyek azért bepillantást engedtek a kert mélyébe. A park legnagyobb vonzerejét az udvart átszelő szamos jelentette. Hatalmasakat úsztunk, nagy fürdőzéseket csaptunk Bethlenben. Egy másik kastély Bethlenben az úgynevezett Bethlen Pál féle kastély. Egyes történészek szerint már a 17. században állhatott a helyén valamilyen nemesi lak. A 19. század végén feltételezések szerint Kalina Mór építésznek köszönhetően alakult át a kastély Bethlen Pál megrendelésére. Bethlen Pál különben 1851-ben született, és a középiskolai tanulmányait Budapesten, az egyetemet Zürichben végezte. Hosszabb külföldi út következett ezután, egy ideig katonai pályán működött, majd onnan kilépve Bethlenben kezdett el gazdálkodni. 1891-ben kinevezték Beszterce Naszód vármegye főispánjának. És korszak egy picit bombasztikus nyelvezetével a következőképpen jellemezték a század elején tevékenységét. Kineveztetése úgy a magyarság, mint a nemzetiségek között általános megelégedést keltett, és a kormány helyes választását fényesen demonstrálta Besztercére történt bevonulása és főispáni installációja. Midőn a vármegye különböző ajkú lakossága valóban párját ritkító pompával és fénnyel fogadta, és a törvényhatósági bizottság zajos éjen, Hoch és Szatrajászka között iktatta be hivatalába a rokonszenves főurat. Ezen idő óta kifogástalan politikai belátással és kiváló gonddal intézi a vármegye kormányzását, s a Naszódon lévő román eredetű központi iskola és ösztöndíj alapok felügyeletét. Működése már eddig is számos téren meghozta, úgy az állami, mint a helyi érdekekre kívánatos és megfelelő eredményt. Azt az ellenállást pedig, mit néha egyes kérdések megoldásánál pusztán elvi ellenkezés vagy nemzetiségi tendenciózus törekvések kifolyásából tapasztalnia kell a tanásterem zöld asztalánál, legkevésbé sem látni a társadalmi érintkezés terén. Neve és személyisége általános tisztelet és szeretetben részesül megyeszerte. Vendégszerető háza asztalánál fényes estéjein a társadalom különböző ajkú és rendű tagjai egyaránt kellemesen érzik magukat, mely körülmény előidézésében a főúri háziúrral egyenlően veszi ki részét nagyműveltségű és kedves neje, született Tisza Jolán. Boldog családi élete és gyermekei iránti odaadó szeretete köztudomásra a megyében. Még javakorabeli férfi lévén működése és lelkesültségtől áthatott tettereje még ezután is sok üdvöst és hasznost alkothat. Bethlen Pál a 20. században még egyszer átalakítja az épületet, és ez elnyeri nagyjából a mai kinézetét. Most az államosítás után a leghosszabb ideig a város polgármesteri hivatala működött benne, ez különben mára kiköltözött. Bethlen Pál gyerekei közül két fiú, Károly és László érték meg a felnőtt kort. László, aki a gazdasági és hitelszövetkezetek szövetségének volt az elnöke, és az egyike volt az 1941-ben behívott erdélyi országgyűlési képviselőknek. Vita Sándor visszaemlékezéseiben Bethlen Lászlóról és tevékenységéről a következőket írja. Tanulságos éveket töltöttem a hangyánál, de a télen-nyáron való állandó utazás számomra túlságosan fárasztónak tűnt, és vágytam is vissza Kolozsvárra. 1935-ben, mikor erre alkalom adódott, átmentem Kolozsvárra a gazdasági és hitelszövetkezetek központjához. Ennek igazgatója gróf Bethlen László, cégvezetője Petrovai Tibor volt. A hitelszövetkezetek száma ekkor 30 körül volt, de a központ kötelékébe még mintegy 100 más típusú szövetkezet is tartozott, nagyobb részt tejszövetkezetek Maros-Torda és Udvarhely megyében, és ezek száma lassan növekedőben is volt. A központ Marosvásárhelyen létesített egy modern tejfeldolgozó üzemet, melyek termékeit külföldre tudta exportálni. A Magyar Hitelszövetkezeti Mozgalom hivatásának mindenben meg tudott felelni, és a többi erdélyi néphez viszonyítva megállt a helyét. De nagy nehézséget okozott a 30-as évek gazdasági válsága, a konverzió, és az, hogy a románoknak az állam, a szászoknak a Hermannstetter Allgemeine Sparkasse nyúlt a hónuk alá ezekben a gazdaságilag igen nehéz években. Amikor a mi szövetkezeteink 20 és 22%-os kamatokkal voltak kénytelenek dolgozni, a szász és a román szövetkezetek megtalálták számításaikat 18%-kal is. A nehézségek ellenére ez a szövetkezeti hálózatunk is igen szépen fejlődött. Bethlen László ügyes, mozgékony vezető volt, és sokat jelentettek jó budapesti kapcsolatai. Én nem voltam ugyan mindig elégedett vezetési módszereivel. A központhoz a hitel és tejszövetkezeteken kívül 18 ipari szövetkezet is tartozott. Sajnos kevésbé ismertük a tejszövetkezeteknek a tejhozam növelésére és minőségének javulására gyakorolt hatását, amit a finn és dán szövetkezetek állandóan ellenőriztek, de a tejszövetkezetek száma egyre nőtt. A gazdasági és hitelszövetkezeteknél bizonyos ideig én szerkesztettem a szövetség lapját, a szövetkezeti értesítőt is. Azután egy háziipari és népművészeti szövetkezet létrehozása jelentett elég sok elfoglaltságot. A budapesti tavaszi nemzetközi vására minden évben kiment Bethlen Mária grófnő, nagy és igen szép népművészeti gyűjteménnyel, ami ott nagyobb részt el is kelt. Az 1930-as évek elején azonban vetétárs jelentkezett, a székelykeresztúri özvegy gyárfás Pálné. De talán volt egy-két kisebb népművészeti sátor is. Nem ismerem ennek a kérdésnek pontos történetét, minden esetre Budapestről Bethlen László azzal a kívánsággal jött haza, hogy hozzunk létre Kolozsvárt egy népművészeti szövetkezetet. S a jövőben ez képviselje majd az erdélyi magyar népművészetet Pesten. Beszéltem többekkel, akiknek támogatás ebben a kérdésben fontos volt, így dr. Mikó Lőrinc nével, Folyovicsné Lázár Györgyivel, Gyarmati Árpáddal, később úgy emlékszem Kós Károllyal is, és sikerült megalakítani Pitvar néven egy népművészeti értékesítő szövetkezetet. Ebben mindvégig rendkívül aktív volt Bethlen Lászlóné Teleki Margit is, akit azután megbíztak az ügyvezetői tisztséggel, illetve feladattal is. Voltam vele lent a mezőségen is ebben az ügyben. Az üzletbe két rendkívül ügyes, általam jól ismert leányt ajánlottam be Bethlennének eladói munkakörbe. Egyikük horvát Ellus volt Enyedről, akivel annak idején Ella húgom gyümölcs értékesítő szövetkezetet szeretett volna létesíteni. Szövetkezett szép kis üzletet nyitott, és a következő év pesti nemzetközi vásáron már be is mutatkozott elég nagy és szép árukészlettel. A településen a legújabb nemesi lak Bethlen Béla kastélya. Bethlen Béla aranyos gyeresen született, édesapja Bethlen Bálint, édesanyja Béldi Berta. Pozsonyban, Berlinben, Kolozsváron tanult. 1914-ben önkéntes hadnagyként a marosvásárhelyi 9. honvéd huszárezredhez osztották be. 1920 után Erdélyben marad, az Erdély Magyar Gazdasági Egyletben és a Református Egyházban tölt be funkciókat. Ugye 1940 és 1944 között Szolnok, Doboka és Besztelce Naszód vármegyék főispánjának nevezték ki. Ellensége volt a német nácizmus törekvéseinek, az ország német megszállása után tiltakozásul lemondott hivataláról. 1944. szeptemberében kinevezték Észak-Erdélyi és csatolt részeinek kormánybiztosává. Ugye Bethlen sikeresen megmentette a tervezett deportálástól Torda zsidóságát, kolozsvári visszavonulás előtt pedig megakadályozta a város evakuálását és gyárainak leszerelését. 1945-ben letartóztatták, rövid idő múlva tisztázták, azonban 1946. februárjában Kolozsváron ismét letartóztatták. Ezúttal a román hatóságok és 5 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték. A nagyenyedi börtönben raboskodott. 1951 végén több magyar rabtársával együtt Nagyváradra szállították, hogy szabadulása után átadják őket a magyar hatóságoknak. 1952-ben egy magyar különbizottság elé kerültek, előtt tárták a békeszerződésben rögzített opciós jogokat, mely szerint választhattak magyar vagy román állampolgárság között. Társainak többsége Magyarország mellett optált, Bethlen azonban Erdély mellett döntött. Román hatóságok ezért ítélet nélkül további 2 évre internálták és fogva tartották 1954-ig. 1976-ban Kolozsváron fejezte be emlékiratai írását, amelyek aztán kalandos körülmények között jutottak el Magyarországra. Ő 1979-ben hunyt el Kolozsváron. Kolozsváron a Házsongárd temetőben nyugszik. Emlékiratait csak egy évtizeddel később, 1989-ben adták ki, majd 30 évre rá, 2019-ben újra kiadták a cenzúrázatlan és teljes emlékiratokat Bethlen Béla leszármazottja Bethlen Klára gondozásában. De visszatérve a kastélyhoz, a kastélyt 1946-ban elkobozták, és ezután az egészségügyi minisztérium használta, és használja napjainkban is. Na most a településen még létezik egy kastély, amelyet Bethlen László kastélyként szoktak emlegetni. Ennek az építés története sajnos nem tisztázott, nagyon-nagyon átalakított formában látható, ma pedig az egyik oktatási intézmény működik benne.
Kálmán úr, az erdélyi kastélyépítészetben egy teljesen különleges kastély, az Árokaljai kastély. Beszéljünk most erről is.
Az árokaljai birtoknak több tulajdonosa volt a középkorban. Felsorolhatnánk a radnaiakat, a kacsics nemzetséget, a szécsenyieket, a gerébeket, majd később következtek a bánfiak, a gyulafiak, újra a bánfiak. A birtok házasság révén került a Bethlenek tulajdonába. Bánfi Klára, Bánfi György gubernátor leánya feleségül ment Bethlen Ádámhoz. Ez a Bethlen Ádám Fehérvár megye főispánja, főkormányszéki tanácsos, illetve a marosvásárhelyi református kollégium főgodnoka volt. A család a birtokra 1776-ban adományt is nyert, ugyanis több évig zajlott az a per, amely a Bethlen családot szembeállította a kincstárral. Az apafi család kihalásával a két család között létrejött 1584-es megegyezés értelmében a Bethlenek kellett volna örököljék ezek birtokait. A kincstár azonban fejedelmi birtoknak tekintett az apafiak ősi birtokait, és második apafi Mihályné 1725-ben bekövetkezett halál után lefoglalta azokat. Így került sor a perre. Az elveszített birtokokért a család kárpótlást kapott, így került tulajdonukba Árokalja. A már említett Bethlen Ádám fia volt Miklós a kincstartó, aki a küküllővári birtok tulajdonosa is volt, illetve Gábor erdélyi kancellár. Bethlen János a 18. század végén és 19. század elején egy angol parkot alakított ki, virágházat épített, az ő és felesége sírja a parkban található. Ennek a sírnak a felirata a következő. E néma kő hirdett egy igaz házaspárt, egy búvár olvasót és eleven könyvtárt, kinél a józanhit templomában szállott, tudomány, barátság valóságból állott. Udvarhelyszéki főtiszt, de majd magános, házi boldog tudós volt gróf Bethlen János. A kastély mai alakját a 19. század végén Bethlen Bélának köszönheti. Ez a mór bizánci stílus furcsán hat az erdélyi kastélyok között. Ugyanakkor ebben a periódusban egy dendrológiai park is kialakításra kerül a kastély körül. Egy körülbelül 16 hektáros parkról van szó. A szakemberek véleménye szerint körülbelül 150 fa és cserje férével, közöttük amerikai tölgy, japán akác, kaukázusi fenyő is található. Az ő fia Bethlen Balázs országgyűlési képviselő volt 1892 és 1906 között, illetve Besterce Naszód és Szolnok Doboka főispánjaként tevékenykedett. Az ő 1946-ban bekövetkezett halál után fia, ifjabb Bethlen Balázs lett a birtok tulajdonosa, és az 1949-es államosítás után egy ideig különböző intézmények használták a kastélyt, ugye volt itt pionírtábor, meg mezőgazdasági állomás is. 1963-mal kezdődően a Bábes-Bólyai Tudomány Egyetem használja az épületet, 1999-el kezdődően pedig az egyetem frankofon központja a tulajdonos idézőjelbetéve. Jelenleg a 2020-ban elkezdett felújítások zajlanak az épületen.
A család ősi birtokai közé tartozik Bonyha, szóljunk most erről, és az itt lakó Bethlenekről is.
A bonyhai birtok középkori birtokosai közül érdemes kiemelni Tomaj nembeli Dénes fiát, Dénest, majd a Dezsőfieket, vagy éppen a Bánfiakat. Azt is el kell mondani, hogy Bonyhán két kastély létezett, a régebbi ma is látható. Ez 1511-ben került Bethlen Miklós tulajdonába, a Dezsőfi családdal kötött örökösödési szerződés értelmében. A kastély első komolyabb átépítéséről 1545-ből van tudomásunk, és az Bethlen Farkas nevéhez fűződik. Erre az alapkőletételre, erre az átépítésre kastélyban egy feliratos tábla is emlékeztet. A 17. században újabb átépítés következett Bethlen Eleknek köszönhetően, majd 1711 őszén elkészült a bonyhai kastély és a környékbeli birtokok részletes leltára, részletes összeírása, és hát ezen inventárium szerint a kastélynak egy erődített jellege volt. Az épületeket erős kőfallal kerítették, négy sarkán egy-egy nyolcszögű torony létezett, valamint a déli oldalán egy zömök kapu torony fogadta az ide látogatókat, mindezt pedig vizesárok övezte. 1719-re fejeződött be a következő újjáépítés, és erre egy másik emléktábla is emlékeztet az épületben. 18. században az épületet díszítették, majd pedig a legfontosabb átalakítás az 1850-es években történt, és ez egy újabb Bethlen Farkas nevéhez kapcsolódott. Ez a Bethlen Farkas az 1834-i országgyűlésen az ifjúság egyik vezére volt. Ő a jogi tanulmányainak a befejezése után a marosvásárhelyi királyi táblán gyakornokoskodott, és ezután fontos szerepet vállalt a vármegyei politikai életben. 1841-ben, 46-ban és 48-ban is Küküllő vármegyét képviselte az országgyűlésben. 1848-ban az erdélyi részek posta fő igazgatójává lett kinevezve, 1861-ben újra Küküllő vármegye főispánja, és 1865-tel kezdődően újra országgyűlési képviselő, 1870-ben hunyt el Budapesten. Erdélyben korának egyik legkitűnőbb pomológusainak tartották. Bethlen Farkas után a birtok tulajdonosa Bethlen Árpád lett, utána pedig fia Ádám következett. Ő 1880-ban született, és a gimnáziumot Nagyszebenben végezte, később katonai pályára lépett, és sokáig Szebenben és Brassóban tartózkodott. 1902-ben azonban megvált a katonaságtól, ezután a Magyaróvári Gazdasági Akadémián tanult, és utána átvette a család bonyhai birtokainak az igazgatását, viszont még egy rövid ideig politikai karrier futott be, ugyanis 1906 és 1910 között a Bethleni kerület függetlenség párti képviselője volt. A család 1946-ban hagyta el a birtokot, majd 1949 után kényszer lakhelyre kerültek Hátszegre, tehát Bethlen Ádámról és feleségéről Bánfi Juditról beszélünk. Az államosítás után a kastély amolyan szokásos multifunkcionális épület szerepét töltötte be, volt itt posta, szövetkezet, néptanács. A legnagyobb gond az, hogy a melléképületeket lebontották, így tűnt el a kapubástya, így tűnt el az istáló, illetve a dendrológiai park nagy része. A családnak sikerült 2008-ban visszaszerezni a kastélyt, amelyet a református egyházkerületnek ajándékozott, és hát ennek az épületnek a felújítása, illetve átépítése napjainkban is zajlik. Említettük, hogy Bonyhán létezett még egy kastély, ezt Bethlen János kancellár építette 1679-el kezdődően, de ezt a kastélyt a család kénytelen volt lebontani a két világháború között.
Mit kell még tudjunk a ma már nem létező nagyteremi és a romhalmazzá lett kisbuni kastélyokról?
Kisbunnak az alapítója Bethlen Farkas volt, aki 1617-ben egy erődített kastélyt építetett Diószegi István kőműves mesterrel. Ez a Farkas kükülői főispán, később szamosújvári kapitány fejedelmi tanácsos volt. A mai formájában látható kisbuni kastélyt azonban újra Bethlen Jánosnak köszönhetjük, akinek ez volt a kedvenc tartózkodási helye. Ezeket az átépítéseket, újjáépítéseket 1640-41-ben hajtotta végre, és tudjuk, hogy az erődítési munkálatokban Haller Gábor is részt vett. Az építési költségekre, például egy bizonyos tó csinálására 1640-ben Bethlen János 1500 aranyat vett kölcsön apósától, a felesége részére biztosított hozomány terhére. Ebben a kastélyban született és töltötte gyermekéveit a későbbi kancellár Bethlen Miklós is, akiről a következő műsorban fogunk többet szólni. A buni kastély 19. század végéig a Bethlenek tulajdonában maradt, ezután báró Szentkereszti Zsigmond vásárolta meg, és feleségével, Haller Annával ide is költöztek. A család tulajdonába maradt az épület és a birtok a 20. század elejéig, ezután a magyar, később a román állam tulajdonába került, és értesüléseink szerint mint a gazdaságként is működött. Sajnos pusztulása a rendszerváltás után kezdődött, ugyanis ekkor gazdátlanná lett, ma egy kőhalom emlékeztet arra, hogy valamikor itt várállott. Nagyteremi 1662-ben került a Bethlen család birtokába, ennek is a megszerzője Bethlen János. 1673-ban kelt végrendeletében Sámuel fiának juttatta teremit, ahol a végrendelet szerint már udvarház állott. Sámuel fia Farkas lett teremi tulajdonosa, aki a katonai karriert választotta, a róla elnevezett gyalogezret parancsnoka, majd tulajdonosa és végül is altábornagy lett, az egyik nagy mecénása a marosvásárhelyi és székelyudvarhelyi református kollégiumoknak. Mivel neki nem voltak leszármazottai, a birtok testvére leszármazottain keresztül öröklődött tovább, így aztán a nagyteremi birtok utolsó tulajdonosai Bethlen József, majd Bethlen Kamilló és végül is Bethlen Márk. Bethlen Márk az utolsó tulajdonosa a kükülővári Radnóti és nagyteremi birtokoknak a Bethlen családból. Márk különben miután tönkrement, Gmundenben élt 1917-ben megkövetkezett haláláig. Nagyteremi birtok a báró Solymosi család tulajdonába került, pontosabban Solymosi Lászlóról van szó, és az ő leányának Ilonának a házasságával került a magyarországi Vai család tulajdonába. A kastély a 20. század folyamán tűnt el, ma mindössze egy pár romos épület emlékeztet a helyére. Még azért el kell mondani nagyteremivel kapcsolatosan, hogy a falu feletti dombon két síremlék kripta emlékeztet a Bethlenek jelenlétére, az egyik a már említett altábornagy Bethlen Farkasnak, a kriptál másik pedig az 1860-ban elhunyt Bethlen Lipót kriptája. Orbán Balázs is járt Nagyteremin, és meg is emlékezik a monumentális művében, ugye a Székelyföld leírásában Nagyteremiről és a kastélyről a következőket írja. A hegy alján pedig csinos díszkertől övezett új módorú kastélya pompálkodik gróf Bethlen Kamillónak, mely nem annyira építészete, mint gyönyörű fekvése által nyer érdekességet, s nagyban befoly arra, hogy Teremi a Nyárád vidékének egyik fénypontjává váljon. Hát a kastély napjainkban nem létezik, de én úgy gondolom, hogy a falu feletti dombon, a kriptahegyen lévő két Bethlen sír is megérdemel egy zarándoklatot.
Műsorunk utolsó perceiben végső következtetésként foglaljuk össze az elhangzottakat, vagyis a mai beszélgetést.
A mai műsorban a Bethlen család kastélyait mutattuk be. Kezdtük a bethleni Bethlen kastélyokkal. Ugye a településen elmondtuk, hogy 4 kastély létezik, a valamikori bethleni vár mára már eltűnt. 1768-ban épült egy új kastély Bethlen Lajos megrendelésére, melyen Leder József kolozsvári építész is dolgozott. A leghíresebb tulajdonosa Bethlen András földművelésügyi miniszter volt. A településen található a Bethlen Pálféle kastély, amely mai alakját a 19. század végén, illetve a 20. században nyert el Bethlen Pálnak köszönhetően. Bethlen Béla kastélya inkább egy udvarház, amelyet Szolnok-Doboka és Beszterce Naszót főispánya és Észak-Erdély kormánybiztosa építetett. Az árokaljai kastély mór-bizánci stílusa egyedi Erdélyben, 19. század végén népült Bethlen Bálint megrendelésére. Bonyhán 2 kastély létezett, az újabb eltűnt a két világháború között, a régebbi napjainkban is létezik, 1545-ben, illetve a 18. és 19. században szenvedett átalakításokat. Majd a Kisbuni kastélyt mutattuk be, amely Bethlen Jánosnak köszönheti, hát akarta mondani mai alakját, de ugye hát ez már sajnos nem így van. Itt született és töltötte gyermekkorát Bethlen Miklós kancellár emlékíró, és sajnos ez a kastély ma már nem létezik, egy kőhalomról beszélhetünk. Ugyancsak eltűnt a nagyteremi kastély is, amelyre azonban a falu feletti családi síremlékek még emlékeztetnek.
Történész úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és a következő műsorunkban folytatjuk a Bethlen kastélyok bemutatását.
Kedves hallgatók, ennyi volt mára az erdélyi mesélő kastélyok. Az elmúlt órában dr. Kálmán Attila tanár történészt és a műsor szerkesztőjét Nagy Bodó Tibort hallották. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, mielőtt átadjuk a stúdiót, további kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.